Gyerekkoromban, ahol felnőttem, a Holtisza parton volt egy úgynevezett buszbüfé. A buszbüfé egy kiszoperált busz volt, ahova mi gyerekek nagyon szerettünk járni, mert hogy szörpöt lehetett nagyon olcsón venni, hideg vízből vagy hideg szódából készítve. Fél literes korsókba adták, hatalmas nagy szörpök voltak, amiket előszeretettel fogyasztottunk. És egyszer vettem egy nagy korsó kiviszörpöt. És ezt a kiviszörpöt oda vittem a békésen fröccsöző édesapámhoz, aki szintén ott volt a buszbüfében, csak hát ő nem szörpözött, hanem fröccsözött, és oda vittem hozzá, és mondtam neki, hogy apa, nézd, vettem magamnak egy nagy korsó kiviszörpöt. Az volt a kedvencem. Erre apám azt mondja, kisfiam, ez nem kiviszörp, hanem kivi ízű szörp. És innentől kezdve mindig következetesen megkülönböztettük a gyümölcsszörpöket, amelyek valóban gyümölcsből vannak, valóban gyümölcsöt tartalmaznak, és az ízű szörpöket, amelyek csak a vegyiparnak a kitűnő termékei. És hát a kereszténységben is van ilyen. Van, ami valóban keresztény. Lehet, hogy kicsit sántít, lehet, hogy kicsit kopott, lehet, hogy kicsit avít, lehet, hogy kicsit erre-arra-amarra mászkál, ahova nem kéne, de azért mégiscsak keresztény. És vannak az ízű egyházak, amelyek talán távolról úgy néznek ki, olyan a szaguk, és talán még az ízük is olyan, mintha keresztények lennének, de valójában nem azok. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban három olyan vallási csoportról lesz szó, akik magukat ugyan kereszténynek mondják, többé-kevésbé, de tulajdonképpen nem azok. De mielőtt ebbe belevágnánk, felhívom a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok föl a kötőszóra, hiszen ez a mai videó a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, megtaláljátok a kötőszót a Facebookon és a YouTube-on is, és ha ellátogattok oda, akkor a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, hogy milyen a világ luteránus szemmel. És iratkozzatok fel az Evlelkészre és az én személyes csatornámra, amit meg tudtok tenni a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, vagy éppen a Podbean-en. Na de vágjunk is bele a mai témánkba, amelyben három egyházi csoportról beszélünk, akik kereszténynek mondják magukat, de tulajdonképpen nem azok. Ti kértétek, hogy erről beszéljek, ugyanis az előző videóm kapcsán, ahol a keresztény egyházaknak a neveiről beszéltem, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg, alul megtaláljátok a leírásban ennek a videónak a linkjét. Szóval ott beszéltem arról, hogy mit jelentenek a keresztény egyházaknak a nevei, és több olyan kommentet, sőt e-mailt is kaptam, amiben arra kértetek, hogy ilyen videókat még csináljak, és beszéljek még az egyházakról, hogy mit tanítanak és mire utal a nevük. És többen is megemlítettetek több olyan vallási csoportot, akik tulajdonképpen nem keresztények, de mégis valahogy a kereszténységnek a farvizén próbálják magukat feltüntetni azon a széles palettán, ahol az egyházak megtalálhatóak. Hármat választottam ki közülük a mai videóban, akikről beszélni szeretnék nektek, az ízű egyházakról, akik talán úgy tűnnek, olyan a szaguk, olyan az ízük, de tulajdonképpen nem keresztények. Ez a három vallási csoport pedig a mormonok, a Jehova tanúi és a szientológia. Kezdjünk is bele, kezdjük a mormonokkal. A mormon egyház, mint olyan, nem létezik, ugyanis ők nem így nevezik magukat. Az a név, amit ők adtak maguknak, az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyháza. Magyarországon nincsenek olyan sokan, talán csak külföldi misszionáriusokkal találkozhattok, hiszen nekik szabályzatukban benne van, hogy a fiataloknak hittérítő munkát kell végeznie vagy otthon, vagy külföldön minimum egy évre. Általában szépen fel vannak öltözve, és van rajtuk egy fekete kitűző, amelyen az egyházuk neve olvasható. De hogy honnan is jön ez a mormon kifejezés, ha tulajdonképpen ők nem így nevezik magukat? A mormon kifejezés a mormon könyvéből adódik, amelyet ők a Bibliával egyenrangúként kezelnek. Ebben a mormon könyvben nagyon izgalmas, és hát, hogy úgy mondjam, a Bibliával nem igazán összeegyeztethető és történetileg sem túl megalapozott dolgok vannak leírva. Például az, hogy Krisztus előtt 600 környékén az egyik zsidó törzs átvándorolt a mai Amerika területére, azt, hogy azt nem tudjuk, de átvándorolt oda, és két népcsoportra szakadva élték az életüket. És miután Krisztus föltámadt, ugye nulla környékén, tehát mondjuk ugrunk 600 évet, Jézus a feltámadás után átment Amerikába, és nekik hirdette az evangéliumot. Mindezeket a dolgokat egy Mormon nevezetű próféta foglalta írásba. Innen jön a Mormon könyve. És ennek a Mormon nevű prófétának volt egy Moroni nevezetű fia. És ez a Moroni nevezetű fia, miután meghalt, tulajdonképpen megistenült, angyallá vált, egészen pontosan nem is tudom, hogy mi történt vele, de minden esetre, mint egy angyal, megjelent egy Joseph Smith nevezetű úriembernek 1823-ban, az USA-ban, és lediktálta neki az apja által lejegyzett iratokat, amelyeket ez a Joseph Smith írásba foglalt, és ez lett a Mormon könyve. Ő volt az, aki 1830-ban megalapította a Mormon egyházát, azaz egészen pontosan az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyházát. Azt mondta, hogy ez a Moroni angyal, vagy megistenült lény, nem tudjuk, hogy kicsoda, és a Mormon könyve alapján ki kell hajítani mindazt, ami a kereszténységben történt, az apostoli kortól kezdve egészen a 19. századig, és ő az, aki majd visszaállítja a kereszténységnek az igazi arculatát. Jó ideig terjedt ez az egyház az USA-ban, utána elkezdték őket rossz szemmel nézni, mert például gyakorolták legalábbis a kezdetekkor a poligámiát, azaz a többnejűséget, ezért nem túlzottan szerették őket. Majd később aztán letelepedtek Utah államban, ahol mai napig a központjuk ennek az államnak a fővárosa Salt Lake City. Nagyjából 15 millióan vannak a világon, Magyarországon, mint említettem, viszonylag kevesen vannak, többségük az USA-ban van. Amúgy alapvetően nem egy veszélyes társaság, jóra való, becsületes emberek többségében, de nem keresztények. A második csoport, akiről ma beszélünk, a Jehova tanúi. Honnan is jön az ő nevük? Az ő nevük a Jehova kifejezés, az a Bibliából származik, vagy hát hellyel közzel a Bibliából származik. Ők azt mondják, hogy az Istennek van neve, mégpedig ez a neve a Jehova. Ha Isten nevével kapcsolatban szeretnétek egy kicsit mélyebbre ásni, akkor ajánlom nektek azt a podcast adásomat, amit készítettem Mi Isten neve címmel. Megtaláljátok ennek is a linkjét a leírásban. Szóval, ők azt mondják, hogy Isten neve Jehova. Ez onnan jön, hogy Mózes másodika vagy a kivonulásnak a könyvében, a harmadik fejezetben, amikor az égő csipkebokorban Isten találkozik Mózessel, pontosabban fordítva, Mózes találkozik Istennel, akkor az Isten, amikor bemutatkozik, akkor azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Ha egészen pontosan le akarjuk fordítani ezt az eredeti héberből, akkor talán úgy tudnánk lefordítani ezt a mondatot, hogy a vagyok vagyok, vagy úgy, hogy én vagyok a vagyok. És ez a vagyok kifejezés, ami a létigének, a héber létigének egy különleges alakja, ez négy betűből áll, most így magyarul mondva kiejtés alapján, J-H-V-H. És az Ószövetség népe annyira komolyan vette a 10 parancsolatból a másodikat, hogy Isten nevét hiába a szádra nevet, hogy soha nem mondták ki Isten nevét. De hát ez a J-H-V-H, ez le volt írva a Bibliába, valamit mondani kellett helyette, amikor felolvasták. Tudni kell, hogy a héberben alapvetően csak a mással hangzókat írják le. A magánhangzókat úgynevezett punktálással, kis pöttyökkel meg vonalakkal jelölik a szövegbe, és a felnőttek, miután már ugye a gyerekek megtanulnak írni, olvasni, felnőtt korukba már a szövegekben nincs is beletéve a magánhangzó, mert mindenki tudja, hogy oda mit kell mondani, hogyan kell olvasni, hogyan kell érteni. Az Ószövetség népe a JHVH mással hangzókhoz az Adonáj, avagy az Úr szónak a magánhangzóit punktálta bele, és így, amikor olvasták ezt a négy betűt, hogy J-H-V-H, akkor azt olvasták hangosan, vagy ezt ejtették ki, hogy Adonáj. És ennek a kettőnek az összeolvasásából keletkezett a szó, hogy Jehova. És azt mondják, hogy ez Istennek a neve. Az persze mellékesen meg kell jegyeznem, hogy ezen kívül még ott van az Él, az Élim, az Elohim, és még egy csomó más név is az Istennek a Bibliában. De ők ezt választották ki. Szóval a Jehova tanúi azt mondják, hogy az Isten neve Jehova. A Jehova tanúinak vallási csoportját Charles Taze Russell alapította az 1870-es években. Ebben az időszakban nagyon nagy váradalom volt a kereszténységben arra, hogy Jézus Krisztus visszatér, ahogyan megígéri. Ez különösen is az adventistákra volt jellemző. Javaslom megint a keresztény egyházak nevei videót megnézni, aminek a linkjét megtaláljátok alul. És ez a Charles Taze Russell kiábrándult adventistákból, akik ugye várták Jézus visszajövetelét, ami nem történt meg, kiábrándult adventistákból Biblia olvasó, Biblia tanulmányozó csoportot hozott rétre, és bizony ott állapítottak meg együtt olyan dolgokat, amelyek már kívül esnek a kereszténység halmazán. De hogy őket miért nem tartjuk kereszténynek? Azért nem tartjuk őket kereszténynek, mert egyrészről antitrinitáriusok, avagy szent háromság tagadók tagadják a szent háromságnak a létét. Ez már önmagában is elég húzós, de ha ez még hozzáteszünk egy-két tanítást, amit ők vallanak, akkor onnantól kezdve válik igazán veszélyessé a dolog. Például nem vállalhatnak katonai szolgálatot. Nem kaphatnak vérátömlesztést, sem pedig vérkészítményeket, mert azt mondják, hogy az Istennek a tulajdona a vér, ezért ők ezt nem vehetik magukhoz. Politikai és társadalmi szerepet sem vállalhatnak. Alapvetően semmilyen ünnepet nem ülnek meg, sőt tiltják is az ünneplést. Illetve az ünnepeken való részvételt. Nem énekelnek himnuszt, és születésnap, névnap és ilyesmit sem ülnek meg. És íratlan szabályaik közé tartozik az, hogy nem nagyon fogyasztanak semmilyen sajtóterméket, és elég rossz szemmel nézik azt, hogyha valaki nem az ő egyházukhoz tartozó emberrel barátkozik, ismerkedik. És éppen ezért veszélyesek a Jehova tanúi, mert ha egyszer bekerülsz, akkor utána nagyon nehezen tudsz kikerülni. A harmadik egyház, akiről ma beszélni fogunk, tulajdonképpen nem egyház. Tulajdonképpen még csak vallási csoportnak sem mondanám, inkább egy agymosó üzemnek. Ez pedig nem más, mint a szientológia. A szientológia maga a szó, a szien, az tudományt jelent, a logia, logosz pedig szót, tehát tulajdonképpen a tudományról való beszédet, vagy a tudományról szóló szó, ez jelentheti a nevük. De hát ők minden, csak nem tudomány. Sőt, tulajdonképpen a tudománynak azt az ágát, amelyik speciál a lélekkel foglalkozik, a pszichológia, a lélekről szóló tudomány, a lélekről való szó, alapvetően elutasítják. Ron Hubbard 1952-ben alapította meg a szientológiát, ami eredetileg inkább egy ilyen életmód tanácsadó, vagy életmód formáló csoportosulásnak, egyesületnek indult, aztán szépen lassan vallás szintre emelte. A vallásos jelleget az adja az egésznek, hogy van egy mitológiájuk, egy világ eredet mitológiájuk. Ebben a mitológiában aztán mindenféle katyvasz van. Tudni kell, hogy Ron Hubbard egy sci-fi író volt, és tulajdonképpen a saját könyveit, vagy éppen ötleteit rakta össze egyfajta világkeletkezés, emberkeletkezési történetbe, amely mondjuk így, hogy a spirituális alapját adja ennek az egésznek, már ha van egyáltalán ilyen. Olyan képtelenségek vannak benne, hogy az valami egészen döbbenetes. Nem is tudom ezt így nektek belemondani a kamerába, muszáj felolvasnom, mert egyszerűen megjegyezni sem bírom. Na figyeljetek! A gépről kell olvasnom. Szóval a szientológus mitológia szerint a gonosz Xenu 75 millió évvel ezelőtt az egész galaxisból sok milliárd űrlényt fogdosott össze, lefagyasztotta, és leginkább a mai DC-3-as típusú repülőgépekre hasonlító űrhajókkal a földre hozta őket. És itt egy vulkánba dobta a lefagyasztott lényeket, a vulkánt pedig felrobbantotta egy hidrogénbombával. Az űrlények kiszabaduló lelkeit egy speciálisan egy célra épített lélekszívóval fogta fel, majd a fogoly lelkeket agymosásnak vetette alá, és így engedte szabadon őket. Az űrlények lelkei a tetánok, később az evolúció során az emberi lényekben találtak otthonra. Oh. Több tanfolyam jellegű programot dolgoztak ki, amivel, és ezt ők állítják, jobbá, boldogabbá tehetik teljesebbé az embernek az életét. Persze, jó pénzért. És ezek a tanfolyamok mind a mai napig jellemzik a szientológiát. Különböző szintek vannak, ahol mindenféle tanfolyamon kell részt venned ahhoz, hogy megismerd azt a titkos tudást, amivel aztán fölléphetsz a következő szintre. És az egész olyan, mint egy piramisjáték, egy zárt piramisjáték. Egyre többeket kell bevonnod ahhoz, hogy magad is egyre följebb lépegethessél a ranglétrán. Egy idő után már elszakítanak a környezetettől, és hogyha valaki nem szientológus a családodban, velük sem tarthatod a kapcsolatot, teljesen elszigetelnek a barátaitól, a környezetettől. És persze, mindent kapsz, csak rendet, boldogságot és teljes életet nem. És ami miatt ők nagyon veszélyesek, hogy kikerülni aztán szinte egyáltalán nem lehet a szientológiából. Ha kell, megfenyegetnek, ha kell, bántalmaznak. Ha találkozol velük, akkor hátraarc és indulás az ellenkező irányba. Ennyit mára, köszönöm szépen a figyelmeteket, talán egy kicsit segítettem eligazodni abban, hogy melyek azok az egyházak, vagy mondjam így legismertebb olyan egyházak, amelyek, hát nem is biztos, hogy egyházak, de hogy keresztények nem, az tuti. A legközelebbi viszontlátásra, hallásra. Sziasztok!